Halas Rádió 153 lélekmód. Ifjúsági magazin extra.
Szeretettel köszöntöm hallgatóinkat a 153 lélekmód magazin mai adásában, itt a Halas Rádióban. Csányi Ágnes vagyok a mikrofonnál. Folytatjuk közkedvelt sorozatunkat, ám bár egy része volt csak eddig, de már nagy népszerűségnek örvend. A Csodálatos Férfiak sorozatban Jeszenszky Péterrel beszélgetek. Köszöntelek szeretettel, Peti.
Sok szeretettel köszöntelek én is, Ági, és köszöntöm a hallgatókat is.
Nagyon sokan úgy ismernek téged, hogy Jeszi, a nagy futó. Erről nagyon sokat fogunk majd beszélgetni, de egy kicsit ebben a sorozatban, a Csodálatos Férfiakban én egy életutat szeretnék bemutatni a kezdetektől. Olyan férfiakról, akik egyensúlyban vannak önmagukkal, a környezetükkel, és hát hallgatóim, hogyha látnák Petit, minimum 20 évet letagadhatna a korából, mosolyog, tehát abszolút látszik, hogy egyensúlyban van. Hogy indult a te életed, gyerekkorod? Kezdjük az elején.
Fiatal koromba kerültem Kiskunhalasra, édesapámat helyezték ide. 5 éves voltam, amikor Kiskunhalasra kerültünk, tehát igazán a gyerekkoromat itt éltem meg. Viszont ennek ellenére a középiskolámat már Budapesten töltöttem, tehát utána egy 11 néhány évet más városokban töltöttem, és utána költöztem vissza Kiskunhalasra. 6-an vagyunk testvérek, én az 5. vagyok, van egy jóval fiatalabb öcsém, 3-an lakunk Kiskunhalason, 3-an meg Budapest környékén.
Milyen volt a gyermekkorod, ha visszaemlékszel, nagy családban lakni? Békességes, bonyolult, verekedtetek a tesókkal, mesélj nekem emlékekről.
Én úgy gondolom, hogy rendben volt. Szüleink egy biztonságos és jó környezetet biztosítottak nekünk. Testvéreim között nagyobb korkülönbségek vannak, tehát a legidősebb bátyám és én közöttem 9 év van, tehát már nem zavartuk egymás köreit, úgymond. Másik pedig az, hogy még mindig a városban köszöntenek azok az osztálytársak, akik a testvéreimmel együtt jártak, és jó viszonyt tartunk fönn, és mindig érdeklődnek, hogy mi újság van velük.
Ugye mondtad, hogy elkerültél Kiskunhalasról középiskolába. Mivel foglalkozol, amikor éppen nem maraton futsz?
Villamos végzettségű vagyok, tehát villamosmérnök vagyok, és a munkám is ehhez kapcsolódik. Most vállalkozóként
dolgozok. Egy kicsit még kanyarodjunk vissza erre a nagy családra. Neked egy gyermeked van. Okozott-e ez, hogy nagyon nehéz volt, hogy 6-an voltatok tesók, és azért lett csak egy, vagy hogy alakult ez a minta, ez a nagy család minta át benned?
Nagyon jó, hogy többen vagyunk testvérek, és úgy gondolom, hogy jó testvérek vagyunk.
Jó testvérek vagytok, igen. Segítetek egymásnak, ez azt is jelenti, igen, az ügyes bajos
igen,
dolgokban.
Igen, tehát, hogy összejövünk. Nyilván növekszik a családunk, tehát jönne a következő generáció, de amikor egy-egy családi találkozót szervezünk, akkor mindig a testvérek az elsődlegesek, hogy mi ráérjünk, és hogyha a következő generációkból valaki tud jönni, akkor annak örülünk, hogy ott vannak, ha nincsenek, akkor sajnáljuk. Nekik is családjaik vannak, és nyilván így nehéz összeegyeztetni az időpontokat.
Ilyen nagy családban, ahol 6 gyerek van, gondolom volt munkamegosztás. Mi volt a te feladatod?
Hát, megmondva őszintén, így nem emlékszem rá, hogy...
Édesanyád dolgozott?
Nem.
Tehát
nem,
ő otthon volt, a gyerekeket nevelte?
Igen,
ez egy jelentősen
volt.
Könnyen.
Én 1 évet jártam óvodába, ami a kötelező volt. És így nem emlékszem rá, hogy lett volna ilyen munkamegosztás.
Azért biztos, hogy volt fűnyírás, vagy
hogy
söprögetés.
Voltak valami ilyen jellegű dolgok, de megmondom őszintén, most nem jut eszembe.
Jó gyerek voltál, vagy rendetlen?
Nem, én jó gyerek. Jó
igen,
gyerek voltam, jó
volna.
Tanuló voltam. Most nem azt mondom, hogy mit tudom, én voltam a eminens, vagy egyéb, de...
De jó tanuló voltam.
Jó tanuló voltam.
Igen. A sport szeretete már ide, ezekre a gyökerekre visszanyúlik gyerekkorra, vagy később?
Nem. Tehát valahol nálunk a családmodellben
nem volt benne a sport,
hanem az egyéb. Jártunk zeneiskolába, de ennek ellenére nem ragadt meg bennünk ez a
muzsikálás.
Igen, a zeneszeretet. Valahol később jött ez a sport igény.
Hallgatóink, maradjanak velünk, hamarosan folytatjuk egy nagyon izgalmas korral. Petit a fiatal legény koráról fogom faggatni, illetve az akkori udvarlási szokásokról. Maradjanak velünk.
Halas Rádió. 153 lélekmód. Ifjúsági magazin extra.
Köszöntöm hallgatóinkat, folytatjuk a beszélgetést Jeszenszky Petivel a Csodálatos Férfiak sorozatban. Petiről sokan tudják itt Halason, hogy fantasztikus maratonista, Spárta hőse volt több ízben, de azt, hogy hogyan telt a legénykor, azt kevesen tudják, és erről kérdezlek most téged. Mikor voltál először bátor, hogy egy kislánynak elmerted mondani az érzéseidet, hogy mikor kezdted az udvarlást?
Nyilván, mint mindenki más középiskolás korban, én Budapesten jártam középiskolába, egy kicsit korlátozottak voltak ilyen szempontból a lehetőségeim, mert kollégiumban laktam, és szabályozott időpontok voltak, sőt, iskolám is olyan volt, hogy főként fiúk jártak oda, tehát ebből a szempontból olyan nehézkesebb volt a dolog, de nyilván akkor történtek az első
szerelembeesések.
Lépések. Igen,
hogy ez működött irányba. Ez akkor?
Mostani kommunikációnak a töredéke működött akkor. Nem volt telefon, nem volt az, hogy most a zsebünkben legyen a telefon, nem létezett internet, vagy a szóbeli beszélgetés működött, vagy pedig a levélírás az, ami működött.
Hol találtatok helyet? Iskolába, iskola után, tánciskola?
Tántiskolában nem jártam, iskola bálok, vagy akkortájt kezdtek el működni ezek a diszkónak nevezett szórakozóhelyek, igen, és akkor ott
lehetett
ismerkedni.
És te bátor voltál, vagy kevésbé voltál bátor ezen
nem,
a téren?
Én megmondva őszintén bátortalan fiatal ember voltam.
Emlékszel, hány éves voltál, amikor legelőször bátorságot vettél magadon, és udvarolni
17.
Kezdtél. 17. Hát azért az nem is olyan rossz. Uh-huh. Ma nagyon sokan még 22 évesen sem teszik meg ezt az első lépést. Mennyire voltak tapasztalataid, mielőtt a párodat megismerted? Hány kislánynak udvaroltál?
Nem tudom, hogy most hány, de amikor páromat megismertem, akkor már felnőtt fejjel. Tehát ilyen 25-26 éves voltam. Az volt, hogy én vidéki városban dolgoztam, és Kiskunhalassa hazajöttem a szüleimhez, és akkor azonos baráti körben mozogtunk, és így ismertem meg őt. Megmondom őszintén, ezek ilyen ünnepnapok voltak, ezek a hétvégék, mert ritkábban jártam haza, és akkor vele találkoztattam, tehát ezek a napi udvarlások nem voltak, hogy na most akkor megbeszéltük volna a hétfőn, hogy akkor kedden vagy szerdán találkozunk, hanem mindig a hétvégére korlátozódott a találkozás.
De gondolom, hogy pont ezért talán jobban is vártátok mind a ketten.
Igen. Én legalábbis vártam, meg ezek szerint ő is, mert hát kitartóan várt ő is engem.
Ha jól értettem, akkor már dolgoztál, amikor megismerkedtetek a pároddal. Hány évesen kezdtél el dolgozni? Ez is ma nagyon kitolódott.
Hát én ezt a szabványos életutat jártam be, ami akkor tájt volt, hogy érettségi egy év katonaság, ami működött, és akkor 3 év főiskola. Utána elkezdtem dolgozni, én Székesfehérváron jártam iskolába, és ott ösztöndíjat kaptunk a akkori Videotontól, és természetes volt, hogy akkor oda mentünk dolgozni utána.
Hogy zajlott le a párod meghódítása? Ő hódított meg téged, vagy te őt?
Szerintem mind a ketten.
Párhuzamos volt.
Párhuzamosan, igen, tehát hogy mind a ketten szimpatikusok voltunk egymásnak. Ahogy mondtam, egy társaságba jártunk, ahogy én hétvégén jöttem haza, és akkor mind a ketten.
És mennyi ideig zajlott ez, miután elkezdtetek járni?
Szerintem, ahogy mondtam, én egy lagymatag gyerek voltam, úgymond.
Bátortalan, így fogalmazunk.
Igen, bátortalan. Valószínű, hogy lassabban zajlott le a megismerkedéstől a tényleges kapcsolatig tartó
idő. Ez kettő?
Nem,
azért
szerintem ilyen hónapokba tartott, de biztos, hogy egy erőteljesebb fiatal ember az egy-két hét alatt lezavarta volna ezt az időtartamot.
Mennyi ideig jártatok együtt házasságotok előtt?
Szerintem olyan 2 év.
Kristófi, aki az előző partner volt az adásban, szintén 2 évet járt barátnével. Nekem a nagymamám azt mondta annó, hogy 1 év után kislányom biztos, hogy megismered a másikat.
Mondjuk nálunk megvolt az adás, hogy én úgy voltam katona, hogy 1+1.5.
Tehát még fél évi katona voltál, tehát ebből a 2 évből fél év katonaság volt.
Igen, és akkor itt voltam Kiskunhalason katona, és akkor a mostani feleségem jött, hogy baj van, mert nyilatkozni kell tanító, hogy a jövő évben hol fog dolgozni.
És akkor szint kellett vallani.
És akkor jött az, hogy eljött velem Székesfehérvára.
Ez már a házasságot jelentette.
Majdnem utána házasodtunk össze, ez még
ez a következő
történet
volt. Lesz. Hallgatóink, maradjanak velünk a következő blogban a házasságról, a gyermek megszületésről, és hogy Peti milyen szerepet vállalt a családban. Erről fogom őt kérdezni és faggatni, maradjanak velünk. Rövid zene után folytatjuk a beszélgetést Jeszenszky Petivel, Jeszivel.
Halas Rádió. 153 lélekmód. Ifjúsági magazin Extra.
Szeretettel köszöntök mindenkit, itt a Halas Rádióban a 153 lélekmód magazin mai adásában. Csányi Ágnes vagyok a mikrofonnál. Folytatjuk a beszélgetést Jeszenszky Petivel a Csodálatos Férfiak sorozatban. Jeszenszky Peti több ízben, Spárta hőse, illetve maratonfutó, sokan ismerik itt Kiskunhalason, de az életének a folyásával talán most ismerkednek meg sokan. Ott tartottunk, hogy házasság, párod utánad jött ugye Székesfehérvárra, eldöntődött, hogy összeházasodtok, kikinek kérte meg a kezét. Mondtad, hogy bátortalan fiú vagy, de ezért kíváncsi vagyok
rá. Azért én voltam. Én voltam az, aki megtérke a kezét.
Hogyan zajlott?
Amire emlékszem, hogy felutaztunk Budapestre jegygyűrűt vásárolni, és ebédeltünk,
amilyen emlékezetes,
igen,
nagyon helyes.
Amilyen emlékezetes.
Tehát egy utazás vette körbe. Az esküvő is megvolt akkor hamarosan. Gondolom azért az Halason zajlott, hiszen mind a ketten kiskunhalasiak vagytok.
Igen, Kiskunhalason zajlott.
Valami érdekes esemény történt-e, hogy az is szépen a tervek szerint alakult?
Tervek szerint.
Nagy esküvő volt?
Nagy esküvő, amikor aposomnak említettük, hogy akkor szeretnénk összeházasodni. Szombat este, vasárnap reggel ő már listával várt bennünket, hogy kiket kéne meghívni, hogy kéne rendezni, akkor még működött a Gazmával, érdekelt volt ott munkahelyjel kapcsolatban, és akkor annak az éttermében volt a lakodalom. 200 fő volt, jöttek különböző rokonok, akiket én kevésbé ismertem, jöttek a barátaink, az én főiskolástársaim, a feleségemnek a barátnői.
Szóval akkor ez egy nagy lagzi volt, ma már ritka, igen, az ilyen nagy létszámú lagzi. Mikor született meg a gyermeked, és milyen szerepet vállaltál a családban?
2 évre rá született meg, akkor Pakson laktunk, de a nejem az itt volt Kiskunhalason, és akkor megint ez a kommunikációs dolog, hogy egy munkatársamnak telefonáltak, hogy szül a nejem, aki átjött hozzám Pakson, akkor én hazautaztam, és akkor a sógornőmnél aludtam éjszaka vagy hajnalba, akinél szintén volt telefon, és vártam azt, hogy hívjanak a kórházból, hogy mikor jön meg, és ez reggel 8:30 környékén történt meg.
Fú, hát akkor ez azért egész más volt, nem mobiltelefon, és már is bepattanunk, hanem akkor ez egy nagyobb szervezést igényelt.
És apás szülés volt.
Apás szülés volt.
Igen,
pedig ez abban az időben még nem volt gyakori, sőt azt mondhatnám, hogy nagyon ritka volt. Hogy alakult ez ki? Te szeretted volna?
Igen, tehát ez így volt megbeszélve, ezért is szóltak, hogy akkor jöjjek haza időben.
Hogy apás lehessen a szülés.
Igen, hogy olyan, nehogy lekéssem a szülést.
Nagy élmény volt számodra?
Igen.
Biztatunk tehát minden leendő apukát, hogy vállalja be. Mi volt később a feladatod a gyereknevelésben?
Igyekeztem kivenni a részemet, amit elmondhatok, hogy nekem ilyen rugalmas munkaidőm volt. Időben bementem a munkahelyre, de változó időben távoztam, és így az óvodáskorba kevésbé tudtam kivenni a részemet abból, hogy hozzam és elhozzam a gyermeket.
Erről rögtön eszembe jut egy másik kérdés is. Sokan tudják, hogy te már nagypapa vagy. Bár senki nem gondolná, olyan fiatalos vagy. Ha jól tudom, most kiveszed a részed, például az óvodába, hozásból, vivésből, mesélj, milyen
igen,
nagypapának
igen.
lenni.
Hasonlóképpen jó dolog, és igyekszem gyalog járni az óvodába, tehát hogy azt az időt is hasznosan töltsük el beszélgetéssel és a természet megfigyelésével, amit az óvodába menet és az óvodából hazajövet eltöltünk.
Ez csodálatosan hangzik számomra, mert minden olyan felgyorsult és rohanó, gyerekeket is gyakran csak becsapják az autóba, öv, bekapcs, ott kiszed, stb. Tehát, hogy erre időt kell szánni. Kinyílik a kis unokád, ugye kislányról, Jászmiról van szó.
Igen.
Beszélgettek ilyenkor?
Beszélgetünk, tehát hogyha most a tavaszt idézem, hogy a rügyektől kezdve a virágokig, a madárcsicsergésig mindent megnézünk, akkor megvan a járdán a pukli, amire rá kell állni.
Ez csodás.
Megvannak ezek a
rítusok.
Igen, hagyományok, úgymond, hogy miket kell elvégezni a odamenetel és a hazamenetel közben.
Milyen feladataid voltak otthon? Egyáltalán a családi munka megosztásba szoktál-e segíteni párodnak, vagy nem annyira?
Én úgy gondolom, igen.
Miben? Már igen. is érdekel.
Takarítástól kezdve a főzésig, a mosás.
Tehát akkor tudsz
főzni. Semmi nem áll
tőlem
távol. Tehát most nem úgy gondolom, hogy vannak női munkák, meg férfi munkák, hanem igyekszem segíteni. látom rajta az, hogy egyre több feladat van az iskolában, és amikor tehetem, akkor kitalálok ételt.
És akkor meglepet velem a ritát.
Igen, hogy megfőzöm, megvásárolom hozzá az alapanyagokat, és akkor azt mondom, hogy na, gyere, üljél le.
Ezt láttad a családodban, vagy magadtól jöttél rá, hogy ahhoz, hogy békességes és boldog legyen az életetek, szerepet kell vállalnod ezekben a feladatokban?
Nem, édesapám az nem volt ilyen.
Nem is volt szokás abban az időben.
Kevésbé
házias
volt, sőt, még ezek a szegbeverésekben is nehézkes dolog volt, ez valahol nálam
kialakult.
Ki. Igen.
Marika, gondolom, ezt nagyon pozitívan reagálja le, hogy te ilyen ügyes és házias
Remélem, hogy értékeli ezeket a dolgokat.
Megkérdezzük a csodálatos hölgyek sorozatban a Marozsanét is. Hallgatóink, maradjanak velünk, hamarosan ki fogjuk deríteni, hogy Peti nem csak hogy csodálatos apuka és nagypapa, hanem a sport szeretete, az, hogy ő maratonista lett, mit jelent, honnan indult.
Halas Rádió. 153 lélekmód. Ifjúsági magazin Extra.
Szeretettel köszöntöm hallgatóinkat a 153 lélekmód magazin mai adásában. Csodálatos férfiak sorozatunkban Jeszenszky Petivel, Jeszivel beszélgetek. Sokan ismerik Kiskunhalason, maratonista és majdnem Spárta hőse, de szünetbe kiderítettük. Én ezt az információt kaptam, de Peti most kijavít, hogy ugye a maratonistát mindenki tudja, hogy 42 kilométert képes szinte bármikor lefutni, rólad legalábbis ez a legenda terjed itt Halason, de hogy ez a Spárta hőse mit jelent, és hogy most tervezed, hogy az legyél, erről mesélj nekünk egy kicsit.
Spárta hőse az azt a kifejezést jelenti, hogy Athénból Spártában van egy futóverseny, ami 246 kilométer. Ez egybe történik, ennek a szintideje az 36 óra.
36 óra töményfutás.
Kemény futás.
Le vagyok
nyugodva. Szintekkel, egyebekkel együtt, és aki ezt a versenyt teljesíti, annak a titulusa úgymond az, hogy Spárta hőse.
És lesz. Akkor te ezt tervezed, ugye?
Én tervezem, idén is szerettem volna eljutni, a szeptember végén van ez a verseny. Nehezítettek a nevezési feltételeken, nem jutottam be az idén a résztvevők közé.
Öngyilkosok kizárva. Én nekem ez a halállal lenne egyenértékű. Az jut eszembe, hogy anno 42 kilométer lefutás után a maraton hőse, ugye ez meghalt, és ma már valaki képesek élve túlélni ezt a hatalmat. Stávot. Na de hogy indult ez a történet a te életedbe, hogy ilyen fantasztikus sportember lettél?
Igazán tenisszel indult, tehát hogyha visszatérek az előző blokkokra, amikor a feleségemet megismertem, akkor én teniszeztem. Tehát én itt a halasi tenisz életnek a kezdetén részt vettem, amikor vittük a hónunk alatt a hálót, mentünk a gimnáziumba, a papíriparnak a pályájára, vagy a kórháznak a pályájára, és akkor játszottunk, és utána kezdődött az, hogy áttértem a futásra.
Munkahely hozta egyébként ezt a szeretetet, hogy elkezdtél sportolni, hiszen mondtad, hogy a családban ez nem volt hagyomány.
Nem, ez ilyen
belső
indítatás. Igazán az első futóversenyem az egy maratoni verseny volt. Tehát én január 1-én elkezdtem futni, és április közepén lefutottam a maratont. Az első versenyem volt. Utána elkezdték nekem mondani, főként a feleségem és mások is, hogy na akkor a triatlon is meg fog ütni téged, meg találkozni fogsz vele, és tényleg úgy történt, és azóta úgymond a szívemből kiszorult egy picikét a tenisz, tehát az kevésbé van benne, de a futás és a triatlon az benne van.
Nagyon szikár, vékony, erős testalkatod van, de olyat is hallottam, nem tudom igaz, hogy nagyon alacsony a púlzusod, és ez mondjuk nagyon fontos egy sportolónál.
Igen.
Mennyi a púlzusod alapjáraton?
Alapjáraton hát ilyen 45.
Megőrülök. Nagyon irigy vagyok hozzáteszem. Bizonyára azért tudják sokan, hogy a sport az ugye felnyomja a púlzust, tehát eleve, ha valakinek ilyen alacsony, akkor azt jelenti, hogy terhelhető. Mesélj nekem tovább. Ugye Halason itt sok közösség van, akik futnak, sportolnak, hiszen Kristóf Imre is, akivel említettem, hogy beszélgettünk, ő is futó. Milyen kapcsolatod alakult ki a helyi futókkal, sportolókkal, triatlonistákkal?
Igazán ez a Sebeskunok nevű csapat az, ami időnként elindul egy-egy futóversenyen. Mostanság már sajnos kevésbé működik ez a formáció. Telente szoktunk közösen futni, ami azt jelenti, hogy úgy novemberben elkezdünk közös edzéseket végezni, és hogy áprilisig működik ez a dolog. Nagyon örülök, mert a Kristófi Miék például szilveszterkor, új évkor közösen futottunk. Ők egy picit hármasba külön futnak a Babud Lacival, kevésbé csatlakoznak
a sebeskúnok csoportjához.
Igen.
De ez nem probléma, gondolom, időbeni különbség is, hogy ki mikor ér rá.
Persze semmi probléma, de hogy például az idén új évkor
együtt futottunk. Hányan voltatok itt Halasról, akik ezt a futást megcsináltak?
10 és 15 fő között volt. Ebbe beletartozik az, hogy utána megiszünk egy pohár pezsgőt, megbeszéljük az idei terveket, és erre nagyon jó alanya Tabajdi Józsi, akinek a
nappaliába,
igen, ezt elvégezhetjük, és ott megbeszéljük ezeket a dolgokat. Az Eszter az csodálatos pogácsát süt hozzá, bocsánat, és akkor ez nagyon jó.
Ugye említetted Tabajdi Józsit, aki tulajdonképpen egy történelem itt Kiskunhalason, a futók terén pláne. Ő volt a vezér alakja, aki egy kicsit összefogta ezt a csapatot, vagy egész egyszerűen a sport szeretete hozott össze benneteket?
Például mindenképpen, meg hatalmas szíve van. Tehát nagyon jó
emberről van
érzéssel
szó.
Van mindenki iránt, és ő megkeresi az embereket. Olyankor is, amikor igazán nincsen semmi dolog, vagy megbeszélni való, de ő megy a másik emberhez, és megkeresi ezt.
Tartja a kapcsolatot.
Tehát, igen, tehát valahol a motorja mindenképpen.
Hamarosan folytatjuk a beszélgetést, meg fogom kérdezni azokról a titkokról, Petit, hogy mi kell ahhoz, hogyan kell edzeni, hogy valaki a spártai futásra a 246 kilométerre készülhessen, már túl az 50-en. Maradjanak velünk, hamarosan folytatjuk a beszélgetést Jessivel.
Halas Rádió. 153 lélekmód. Ifjúsági magazin Extra.
Köszöntöm a hallgatókat szeretettel a 153 lélekmód magazin mai adásában. Folytatjuk a beszélgetést Jeszenszky Petivel a Csodálatos Férfiak sorozatban. Most egy kicsit a sportnál időzünk. Ugye maratonista vagy többszörös, mondtad, hogy a 246 kilométerre készülsz, ami már szinte ember feletti táv. Hogy néz ki az edzés?
Ez azt jelenti, hogy naponta 1-1,5 órát fordítok sportolásra. Ezt átlagba kell tekinteni, nyilván van, amikor nem jut rá idő, munka kapcsán van, amikor 3-4 órát futok. Másik a futás mellett, hogy én triatlonozok is, amihez hozzá kapcsolódik még az úszás és a kerékpározás is, tehát edzésre szánt időt, azt nekem el kell osztani a három sporták között. Amikor főleg futóverseny van, akkor dominál a futás, utána pedig nyilván többet fordítok a kerékpára és az úszásra.
Ezt akkor úgy kell elképzeljem, hogy minden nap fordítasz sportra időt, vagy pedig én úgy tanultam, hogy azért egy-egy nap pihenőt kell hagyni, hogy az izmok regenerálódjanak. Szoktál-e pihenőt hagyni?
Szoktam tudatosan pihenőt hagyni, de például most, hogy a futás dominál pillanatilag, van úgy, hogy 7 napot edzek egy héten. Van, amikor tudatosan azt mondom, hogy na most nem megyek el futni, mert pihennem kell.
Van-e, akinek a segítségével összeállítod mondjuk az edzéstervedet, vagy ez teljesen kialakult és tudod? Tehát te alakítottad ki.
Saját magam alakítom.
Ez így működik általában?
Nem biztos, hogy jó dolog, mert meg kívülről nézve nyilván olyan dolgokat észrevesznek a edzők, amiket én saját magam nem veszek észre, rá tudnak kényszeríteni olyan fizikai tevékenységekre, amiket én önmagam nem végeznék el, tehát olyan magas púzus tartományba, vagy olyan sebességgel való futásra, így alakult ki.
Azért szakemberrel szoktál-e konzultálni, mikor felvetődik benned egy kérdés, vagy a sportás, aki Halason nagyon sok komoly sportás van, vagy velük beszéled meg inkább?
Természetesen szoktam szakemberekkel konzultálni, meg magunk között is, tehát akár a halasi sporttársakkal is szoktam ezekről beszélgetni, akár országosan, tehát egy-egy versenyen szoktunk beszélgetni, a másik pedig, hogy most már az internet nagyon hasznos ilyen szempontból, hogy vannak fórumok, ahol bizonyos témákat meg lehet beszélni.
Halason kik még, akik mondjuk ilyen komoly maratonisták is, vagy triatlonosok?
Hál' Istennek most megalakult ez a Fusshalas csoport, aminek én nagyon örülök. Ebben vannak idézőjelben gyengébb, tehát kevesebbet futók vannak.
Erősebb
maratonisták,
futó?
Igen. Igazán olyan távokat, amiket én futok, tehát ez az ultramaraton, ami a maratonon túl, tehát a 42 kilométeren fölül lévő, nincsen.
Értem, ez kevés. Hát azt gondolom, nagyon kevesen merik ezt bevállalni, és rögtön adódik is a kérdésem, hogy képes valaki órákig futni? Mi zajlik le fejben és testben?
A fő probléma az úgy gondolom, hogy fejben kell rendezni. Tehát, hogy a célt kell tisztázni, hogy most akkor miért futok. Hosszú a felkészülés, tehát több hónapos futást jelent, míg az ember eljut egy mondjuk 100 kilométeres futásig. Tehát maga a fölkészülés is egy komoly szellemi teljesítmény, és ott a versenyen is ugyanúgy, hogy ne adjam föl a versenyt, mert hogyha fejben feladja az ember, akkor fizikailag is utána már feladja.
Tehát akkor megerősített, hogy minden fejben dől el.
Igen, természetesen.
Nem vagyok nagy futó, de egyszer egy évig rendszeresen rávettem magam. Nekem az a gondom vele, hogy unatkozok fejbe. Te mit csinálsz fejben órákig?
Kikapcsolódok is. Néha föltűnik az, hogy hoppá, hát már itt járok, tehát automatikusan
lépkedek. Mindig meditatív állapotban keresztül mentél egy szakaszon.
Másik része pedig az, hogy egy-egy versenyre készülök, és ahogy futok a cél felé, az jár a fejembe, hogy azokat a lépéseket teszem meg, mint ahogy nem veszük észre, hogy a fűnő, hanem egyszer csak azt látjuk, hogy vágni kéne, tehát ugyanígy lerakódnak ezek az edzések is.
Mesélj nekem a közösségi ritusokról. Ugye említetted itt, hogy Tobajdi Jóska csodálatos szíve van, és hogy nagyon sokat jelentett, hogy összetartja a csapatot. És én tudom, hogy ti tartjátok is a kapcsolatot. Ugye mondtad, hogy télen főként futásedzések vannak. Milyen ritusaitok vannak, ami baráti, vagy a versenyeken találkoztok, vagy vannak közös edzések?
Tehát ez a téli időszak főleg a közös futásoknak az ideje. Időnként összegyűlünk ilyen születésnap, névnap kapcsán. Másik érdekesség pedig, hogyha országosan nézem, hogy egy-egy versenyen, ha találkozunk, néha hónapokig vagy egy évig nem találkozunk egy-egy emberkével, és úgy beszélünk egymással, mint hogyha tegnap váltunk volna el. Tehát ugyanolyan barátsággal, mint hogyha, mit tudom én, vasárnap találkozunk, mint hogyha pénteken elváltunk volna, pedig lehet, hogy egy évvel korábban találkoztunk vele.
Mi kell ahhoz, hogy valaki ultra maratonista legyen? El tudja kapni az embert a hív, az élvezet, a futás öröme. Hogy működik ez?
Hosszú távnál fegyelmezetnek kell lenni. Tehát előre kitalál az ember egy ütemtervet 100 kilométerre, 200 kilométerre, és az alapján kell lefutni azt a távot.
Miért csinálod, Peti?
Az érzésért, önmagamért.
A testi érzésért, vagy a baráti kapcsolatokért, vagy mind a kettő?
Inkább szerintem a testi. Ameddig élvezem, addig fogom csinálni. Nyilván a másik része az, hogy fizikailag meddig bírom a dolgot, lehet, hogy az hamarabb fog jelentkezni ilyen szempontból, de ameddig élvezem, addig fogom csinálni.
Nagyon szépen köszönöm. Elbűvöltél. Azt gondolom, bebizonyítottad számomra mindenképpen, hogy csodálatos férfiak kategóriájában vagy. Én kívánok neked sikeres versenyeket, sikeres felkészülést és nagyon sok örömet a családban. Köszönöm, hogy itt voltál.
Én is köszönöm szépen a meghívást.
Hallgatóink, ha lemaradtak a beszélgetés elejéről, mindenképpen javaslom, hogy hallgassák meg az ismétléseket, vagy nem sokára felkerül a riport a Halas Rádió hangalbumába. Köszönöm, hogy velünk tartottak. Egy hét múlva új témával jelentkezünk. Csányi Ágnes voltam a mikrofonnál.